a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit február első vasárnapján. Isten lelke tegye gazdaggá a mi reá figyelésünket és egymással való találkozásunkat. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Tehát a testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, mint az írva található a zsidókhoz írt levél első részében, az első verstől kezdődően. A zsidókhoz írt levél első részéből, az első verstől kezdve olvasom Istennek igéjét, egészen a 12. versig. Miután Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: én fiam vagy te, én ma szültelek téged? És ismét: én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Viszont mikor behozza az ő első szülöttjét a világba, így szól: és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól: ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává, ám de a fiúról így: a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké megáll. Igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. És te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palástként összehajtod azokat, és elváltoznak. Te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 452-es éneket, mind a két versét. A 452-es énekünk így kezdődik: Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem.
Vedd füledbe dicséretem.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, ki megközelíthetetlen fennségben és dicsőségben lakozol. Hálaadással köszönjük neked, hogy megígérted már Ézsaiás próféta által. Itt a földön is megjelensz és lehajolsz az elesetthez, az összetört szívűhöz. Úgy, ahogy Jézus Krisztus tanította az irgalmas samaritánus példázatában. Köszönjük ezt a lehajló szeretetedet, ami arra indított téged, Istenünk, hogy Jézus Krisztus személyében megállj az utolsó elesett bűnös mellett is. Meghallgasd hozzád kiáltó szavát, és megérintsd az ő nyomorúságát, hogy felszámold azt. Istenünk, köszönjük, hogy ma is ilyen cselekvő, szerető atyaként vagy jelen ebben a világban, hiszen Jézus Krisztus megígérte, hogy akkor is, mikor testben már nem lesz közöttünk, itt lesz a vigasztaló Szentlélek, a bátorító isteni erő, az a személy, akinek jelenlétében felegyenesedik a meggörnyedt emberi élet. Köszönjük, Istenünk, hogy így akarsz ma is megjelenni közöttünk ezen az Isten tiszteleten. Urunk, mi nem láthatunk testi szemeinkkel, de a te kezed nyomát mindenütt felfedezhetjük ebben a teremtett mindenségben. Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben. Köszönjük hálaadással, hogy mindenben a te dicsőséged ragyog föl. Sőt, még a bukott, bűn által megrontott emberben is fölragyoghat a te dicsőséged, ha megnyílik előtted, ha te könyörületed és irgalmad utoléri őt, hogyha a bocsánat birtokában kiegyenesedik az élete. Istenünk, áldott légy azért, hogy ma is cselekedni kívánsz mindnyájunk életében. Szólíts meg személyesen, és fordíts szívünket önmagad felé. Adj nekünk engedelmes lelket, hogy cselekvő készek legyünk a hétköznapokban, mert csak így tud ez a világ meggyőződni arról, hogy te élsz, te létezel, te uralkodsz, hogyha mi a te képmásaid téged képviselünk ebben a világban. Köszönjük hálaadással, hogy ebben kívánsz segítségül lenni nekünk, és hisszük, hogy megáldod most is reját figyelésünket, és neked történő engedelmességünket. Amen. Készüljünk, kedves testvéreim, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 453. ének első három versét. 453. énekünk első három versét énekeljük. Az első így kezdődik: Örök Isten, merre, merre vagy? Vajon hol van Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a Mózes első könyvének első részében, a 26-tól 28-ig terjedő versekben. A Mózes első könyvének első részéből a 26-tól 28-ig terjedő verseket olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És azt mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszó, mászó, mindenféle állaton. Eddig tart az alapige. Meg a testvéreim, a teremtés történetének a csúcspontját mutatja be nekünk ez a rövid mai alapige. Ez a mi emberlétünk titkára utal. Különös az a fogalmazás, amiben itt szembesülünk a mi teremtésünk történetével, a mi emberlétünk titkával. A mennyben, a számunkra láthatatlan isteni dimenzióban hangzik el egy különös monológ. És ez többes számban hangzik. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Talán tanácstalanul állva e kijelentés előtt kérdezzük, kik beszélgetnek itt maguk között. Mi az, hogy Isten, amikor teremteni készül az embert, többes számban gondolkozik, és utána mégis egyes számban folytatódik magának az ember teremtésének a kivitelezése, mert a 27. vers már így fogalmaz. Miután eldöntötték a mennyben, többes számban, az ember teremtését, utána egyes számban zajlik maga a kivitelezés. Teremtette tehát Isten az embert. Az ő képére teremtette őt. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Figyeljük, hogy az ember kapcsán is az egyes szám és a többes szám különös módon váltakozik. Mert hogy Isten lénye is többes számú, akárcsak az emberé. Mert végül is az ember kettőből áll. Férfiből és nőből. Mint ahogy Pál apostol is megerősíti ezt az egyik apostoli levelében, hogy nincs nő férfi nélkül, és nincs férfiú nő nélkül. Mert hogy ketten alkotják az egyet. És nyilván ez a mi teremtésünk csodája. Az, hogy Isten is közösségre vágyik, ezért teremti meg az embert, és hogy az ember is közösségben éljen, ezért teremti meg a férfit és a nőt, és teszi őket egyé. Igen, a teremtésben is kifejezésre jut az a fontos gondolat, hogy társas kapcsolatra van szüksége minden élőlénynek. Még magának a teremtő Istennek is. És az is különösen jelentkezik Isten eme teremtő szándékában, hogy hova helyezi az embert a teremtés rendjében. Azt mondja itt, hogy töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszó, mászó mindenféle állaton. De itt meg is áll az ember uralmára vonatkozó isteni döntés. Nem folytatódik azzal, hogy uralkodjon egyik ember a másikon. Hogy uralkodjon a férfi a nőn. Sajnos a teremtés rendjéből kiesett ember, aki nem ismeri a teremtő Istennel való közösséget, a történelem folyamán gyakran uralkodott a másik emberen. Férfi uralkodik a nőn, ma is sok elmaradott társadalomban, ezért van annyi áldozat a nők sorában, mert a férfi dominancia nyomán Afrika bizonyos országaiban megcsonkítják a nőket, India elmaradott vidékein az özvegyen maradt nőket ma is elégetik, vagy Kínában a feleslegesen született gyermeket kiteszik, mert felborult az Isten teremtettségi rendje, és elfelejtette sok ember azt, vagy sok társadalom elfelejtette azt, hogy Isten nem adott uralkodási jogot egyetlen embernek sem a másik fölött. Látjuk, hogy politikai vonatkozásban, amikor nagy hatalmúvá válik egy ember, amikor visszaél azzal a hatalommal, amivel megbízta őt egy nemzet azért, hogy legyen vezetője, irányítója, abból diktatúra születik, és a diktatúrának mindig áldozatai vannak, emberáldozatai vannak. Ezt látjuk az önkényuralmi rendszerek sokasságában az egész történelem folyamán, a mi vidékeinken is átéltük ezt. Ugye, amikor egy diktátor a hatalmával visszaélve a nép kárára cselekszik, és éli a maga luxus életét. Ma már nincs olyan híradó, hogy naponta meg ne jelenne Észak-Koreával kapcsolatosan valamilyen hír, és nyilván, hogy legtöbbször ezeknek a híreknek a középpontjában annak a diktátora áll. Tudjuk, hogy ott is 25 millió ember szenved egy olyan önkényuralom miatt, ahol visszaél egy ember a hatalmával, mert nem akarja elismerni azt, hogy Istené a legfőbb hatalom. És ott, ahol az ember kiesik az Isten uralma alól, elkezd uralkodni a másik fölött annak kárára. Nos hát, Isten ezért akar minket nagyon komolyan szembesíteni azzal a teremtettségi renddel, ami itt ebben az isteni szándékban megjelenik. Nézzük meg, hogy milyennek teremtette Isten az embert. És ez itt mai üzenetünknek egyik központi gondolat. Azt mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nagyon érdekes leírásokat lehet olvasni ennek kapcsán, hogy már az ókori világ országaiban is nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy egy-egy uralkodónak, királynak bizonyos területeken szobrokat, képmásokat állítottak föl, és azelőtt az alattvalóknak hódolniuk kellett. A király Mezopotámiában, vagy Egyiptomban, vagy más ilyen önkényuralmi rendszerre berendezkedett országokban, már az ókori világban is Isten képmása volt. Így fogalmazták meg. Emlékszünk, a Bibliában is van ilyen leírás, Dánielék, ott vannak Babilonban, a fogságban, a zsidókkal együtt, és a híres, hírhet babiloni király Nabukodonozor egy hatalmas állóképet állított fel, nyilván az őt magát ábrázolja, és azelőtt hódulnia kell az alattvalóknak. És tudjuk, hogy azért kerül Dániel és három társa konfliktusba ezzel a despotával, mert ők nem hódolnak az állókép előtt, és nem imádják azt. Tudják, hogy egyetlen embernek sincs isteni hatalma, nem méltó az istenítésre, nekik van egy igaz istenük, annak hódolnak, és csak ahhoz imádkoznak. Akár az életveszély fölvállalása árán is. Azért, hogy végül, ugye érdekes kimenetele van ennek a történetnek, Dánielék álhatatos kitartása Istennelhez való hűsége nyomán Nabukodonozor is elismerje azt, hogy a Dánielék istene az igaz Isten, és ő, aki magát istenítette, egyik percről a másikra akár a barmok sorába juthat, hisz tudjuk, hogy rövid ideig elveszítette józan ítélőképességét, Isten megfosztotta őt ettől, és a mezei barmok sorába került, azaz teljesen megaláztatott, hogy utána elismerje Isten hatalmát, és visszaeljesztessék az ő székébe. Most testvéreim, különös dolog az, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Azaz, azért, azzal a szándékkal, azzal a céllal, hogy mi magunk is, a mindenkori emberek, legyünk Isten képmásai ebben a világban. Tudjuk, hogy az arcról lehet felismerni az embert. Hogyha csak úgy felmutat valaki egy kezet, arról még nem lehet megmondani, hogy kinek a keze. Tudjuk, hogy a személyiség jegyeket leginkább a mi arcunk hordozza. Persze ma már a modern biológia tudomány nyomán, a DNS vizsgálatok alapján is meg lehet határozni egy-egy embernek a kivoltát, de tudjuk, hogy az arc igazán az, amiről egymást felismerhetjük. Latinul az Isten képmása az az imago Dei, és tudjuk, hogy ma már ez a kifejezés a latinból átjött angol nyelvterületre is, és egyre többször lehet széltében hosszában hallani ezt a kifejezést, hogy image, vagyis, hogy az ember valamiképpen egy olyan vonzó képet mutasson be magáról, ami az ő image-ét úgymond mások előtt kívánatossá teszi. De van ma már ugye a kereskedelemben, az üzleti világban is használatos ez a kifejezés, egy cégnek is image. És tudjuk, hogy éppen erre épül a nagy reklám hadjárat. Azért, hogy minél vonzóbbnak, minél sikeresebbnek tüntessenek fel egy-egy céget a nagy konkurencia közepette, és az a maga reklám hadjáratával minél több árut tudjon eladni, vagy netán minél több munkaerőt tudjon toborozni magának. Igen, mi magunk is különösen érzékenyek vagyunk az úgynevezett imidzsünkre. Ezért van az, testvérek, hogy sokszor álarcot öltünk. Hogy sokszor a mi szebbik énünket mutatjuk egymásnak. Ugye, amikor megjelenik a munkahelyen az ember, akkor igyekszik kisminkelni magát, igyekszik elegánsan felöltözni. Azért, hogy ne legyen loncsos, ne legyen szedetvedett, ne legyen ápolatlan és ne legyen elhanyagolatlan, amit viszont otthon a
az zárt ajtók mögött gyakran megenged magának az ember. És nyilván, hogy lelki értelemben is, szellemi síkon is érvényes ez a magatartás. Hogy bizony sokszor jónak, kedvesnek mutatjuk magunkat, holott talán az alaptermészetünk nem is igazán az. Megerőltetjük néha magunkat azért, hogy az emberek közt megjelenve valahogy pozitív kép alakuljon ki róluk. És hát nyilván nem mindegy az, hogy milyen imidzse van, milyen arca van, úgymond, egy személyiségnek. Olvastam egy angol plasztikai sebésznek a beszámolóját arról, hogy a második világháború idején, amikor a németek bombázták Londont, akkor a nagyon hős és áldozatkész angol pilóták szálltak fel naponta rendszeresen azért, hogy minél több ellenséges német bombázó repülőgépet kilőjenek. Csak hogy bizony közöttük is kellett veszteséget elkönyvelni. És bizony nem egyszer lezuhant egy-egy ilyen angol repülő, és utolsó percben sikerült egy-egy pilótának kiugrania, de sokszor úgy menekült meg az élete, hogy közben valamilyen formában mégiscsak károsult a teste. És ez legtöbbször a kigyulladt repülőgépek nyomán égési sebeket jelentett, és nyilván legtöbbször a pilóták arcán. És akkor ez a plasztikai sebész orvos leírja azt, hogy micsoda hatalmas erőfeszítésbe került nekik, orvosoknak az, hogy egy-egy ilyen megégett arcú hős angol katonának valamiképpen mégis visszaadják az eredeti ábrázatát, ami nem egyszer 10, 15 vagy akár 20 beavatkozást is igényelt, azért, hogy végül is elfogadható formát kapjon a megsérült, megégett arcuk. És leírja ez az orvos, hogy a legizgalmasabb nap egy-egy ilyen katona számára az volt, amikor végül is kiutalták a kórházba, hazaengedték, és nyilván, hogy azelőtt nem egyszer álltak oda a kórházban a tükör elé, nézve azt, hogy vajon ezt az új arcot, ami végül is nem volt tökéletesen az eredeti, mert hát ugye csak ott maradt valamilyen formában a nyoma ennek a sérülésnek, hogy ezt az új arcú embert hogyan fogadják majd otthon, hát nem csak a szülők, hanem sokszor ugye a fiatal emberek a barátnőjükre, vagy éppen a mennyasszonyukra gondoltak, hogy vajon elfogadják-e őket így is. És bizony nem egyszer történt visszautasítás. És bizony ez nagy lelki traumával járt sokszor egy-egy ilyen hős katonánál, akit azelőtt hősiessége miatt az egész ország ünnepelt. És leírja ez az orvos, hogy volt egy Peter Foster nevű katona, aki szintén társaihoz hasonlóan nagyon izgult, hogy mi lesz, ha ő hazamegy, és hogyan fogadja őt az ő mennyasszonya. És hát pozitív fordulatot hozott ez a történet, mert a válasza az volt a mennyasszonyának, amikor meglátta a többszöri műtét utáni új arcát, hogy én nem a te tested külső borítójába vagyok szerelmes, hanem én téged, magad szeretlek. És ez egy olyan erőforrás jelentett ennek a fiatal embernek, ami átsegítette azokon a traumákon, amiket még át kellett élnie később is, mert bizony nem egyszer a szomszéd gyerekek is csúfolták az utcán, hogy hát hogy nézel ki. De amikor hazament, akkor mindig a felesége bátorította, hogy ő így szereti, ahogyan van. Nyilván a környezetünk sokszor tükör, és ha belenézünk a környezetünkbe, mások arcába, tekintetébe, nem egyszer szó nélkül is jelzéseket kapunk arra nézve, hogy hogy reagálnak a mi megjelenésünkre. Egy másik érdekes kísérletről számol be egy leírás, Quasimodo komplexusnak nevezik. Ez abból indul ki, hogy a Victor Hugo neves regényében van egy púpos, És hát ennek kapcsán alakult ki ez az elnevezés a szaktudományok vonalán, hogy egy adott pillanatban Angliában 11 ezer börtön lakó ábrázatát vizsgálta meg két orvos. Abból indulva ki, hogy van egy ilyen általános statisztika, hogy az emberiség körülbelül 20%-a úgy születik, hogy van valamilyen hátrányos deformáltsága az arcának, netán túl szétálló fülei vannak, vagy túl görbe orra van, vagy valamilyen más nem tetsző deformáltsága az arcának, amiken lehet plasztikai beavatkozással segíteni. És leírják ezek a szakorvosok, hogy noha átlagban 20%-a születik így az emberiségnek, abban a nagy angliai börtönben, ahol 11 ezer rabot, börtönlakót vizsgáltak meg, kiderült ezek között, hogy 60%-uk született úgy, hogy ilyen hátrányos megjelenésük van, amin nagy többségében lehet segíteni plasztikai beavatkozással. És akkor pszichológusokat is beavattak ebbe a kísérletbe, a kutatásba, és egyértelműen az volt a végkövetkeztetésük, hogy ezeknek a börtönlakóknak a nagy része azért jutott bűncselekményekig, mert gyermekkorukban sokat gunyolódtak velük a társaik, kicsúfolták őket, tehát nem fogadták el, sőt elutasításban volt részük. És ez olyan lelki traumát okozott már gyermekkorban és ifjúkorban nekik, ami miatt aztán ilyen bűncselekményekbe sodródtak, mert kibillentek lelkileg az egyensúlyukból. És akkor Amerikában törvényileg hoztak egy ilyen döntést, hogy az állam költségén azon börtön lakókon, akik önként kérik ezt és vállalják, elvégzik azt a plasztikai műtétet, beavatkozást, ami előnyösebbé teszi az ő ábrázatukat, az ő megjelenésüket. Most testvéreim, hát lehetne még sok példát sorolni arra nézve, hogy mi mindenre képesek, ugye akár híres színésznők is, olvassuk, hogy hány plasztikai műtéten esnek át, hatalmas pénzösszegek fejében, csak azért, hogy szebbnek, vonzóbbnak mutasson a külsejük, de az a nagy kérdés, hogy vajon lelki értelemben mennyire törekszünk mi, Isten teremtményei, arra, hogy a lelki arcunk helyreálljon. Mert hogy sajnos az is deformálódott. A bűneset következtében az Istennel szembeni lázadás nyomán az ember lelkileg eltorzult. Hogy fogalmazta el apostol a korintusiakhoz írt levélben? Mikor felsorolja, hogy kiknek jelent meg a feltámadott Jézus Krisztus. Hogy ott 500 atyafinak, Péternek, stb. És legutoljára nekem is, mint egy, Károli fordításban úgy olvassuk, mint egy idétlennek megjelent. Az új fordítás úgy mondja, mint egy torz szülöttnek megjelent. De ő nem testi, fizikai deformáltságra utal itt Pál apostol, hanem lelki torzulásra utal. Ő lelki értelemben magát torz szülöttnek vagy idétlennek nevezi. Mert visszagondolt arra a Damaszkus útbeli esemény előtti állapotára, amikor erőszakoskodott, üldözött, keresztényeket börtönbe vetette, vagy halálba kergette, és akkor döbbent rá a Krisztussal való találkozáskor, a damaszkuszi úti élményében, hogy ő lelki értelemben torzként született. És a Krisztussal való találkozás nyomán nyerhette vissza azt az épp lelki arculatát, ami aztán őt vonzó emberré, Krisztus követővé tette, másokat szeretővé tette, egy életet áldozott az evangélium szolgálatára azért, hogy hirdesse a nagy örömhírt minden embernek, hogy Isten szeretete Jézus Krisztusban megjelent. Mert Jézus Krisztus az, akiben megjelent nekünk Isten arca. Ugye erről Pál apostol több helyen beszél az ő leveleiben, Olvassuk az első igében is, hallottuk a zsidókhoz írt levél, így fogalmaz az első fejezetben, hogy ő, vagyis Jézus Krisztus, az Isten valóságának a képmása. Isten dicsőségének a visszatükröződése. Ezért állította magáról Jézus a János Evangélium 14. részében, ugye, amikor Filipp mondta, hogy mutasd meg nekünk az atyát, hogy aki engem látott, látta az atyát. Vagyis Jézus hozta el és mutatta be nekünk Isten eredeti képét. Ő az, az első szülött minden atyafi, minden lelki testvér között, hogy Pál apostol fogalmaz, aki bemutatja nekünk, hogy milyen az Isten. És amikor azt mondja, hogy gyere és kövess engem, vagy Pál apostol is Krisztus követésére buzdítva azt mondja, hogy legyetek az én követőim, amiként én a Krisztusé, most ilyen értelemben mind-mind az Isten arcának hordozói ők, akik másokat is buzítanak arra, hogy ezt az Isten arcot öltsék magukra, és így legyenek Isten képmása ebben a világban. Mert hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára alkotta az ember. És ez többször megjelenik a Mózes könyvében, mindjárt ott az 5. részben is olvasunk arról, amikor Ádám nemzetségi táblázata kezdődik, hogy Isten a maga hasonlóságára alkotta az embert, és Ádám magához hasonló saját képmása szerinti fiút nemzett, és ez a képmás megy tovább, és ezért mondja aztán majd később, ugyancsak itt a Mózes első könyve 9. részében, a Noé történet folytatásaképpen azt, hogy aki embert vért, ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert, és mivel indokolja Isten ezt a kijelentését? Mert Isten a maga képére teremtette az embert. És itt jelenik meg az ember élet értéke. Az, hogy Isten képű a teremtménye Istennek, ez azt jelenti, hogy az embernek értéket és méltóságot adott. És éppen ezért úgy kell tekintsünk egymásra, mint akik mind-mind az Isten képének a hordozói vagyunk. Nagyon érdekes Héber leírásban az egyik híres rabbi úgy fogalmaz, hogy aki vért ont, vagyis ember vért ont, aki a rabbi mondja ezt, aki ember vért ont, a képmást semmisíti meg. Az Isten képmását semmisíti meg. És éppen ezért védi Isten olyan szigorúan az ember életét, hogy már az Ószövetségben kimondja, hogy aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki. Vagyis Isten ilyen értelemben védi azt az értékes emberi életet, amelyik az ő képének a hordozó, az ő képmása ebben a világban. Ugyanakkor egy másik híres rabbi, Hillel rabbi, azt a végkövetkeztetést vonja le abból, hogy mi Isten képmásai vagyunk, hogyha ez így van, már pedig így van, akkor mi nem csak egymásra kell, a másik emberre kell figyelnünk és vigyáznunk, hanem önmagunkra is. Éppen ezért azt mondja, a saját testünket úgy kell ápolnunk, gondoznunk, vigyáznunk, mint Isten képmását. Jó lenne ezt az orvosi rendelőkre is kiírni, ugye? Hogy mi Isten képmása vagyunk. Figyelem, ne tedd tönkre magad se a dohányzással, se az alkohollal, se a kábítószerrel, se az agyonhajszolt munkával, se a paraznasággal, se egyéb önkárosító dologgal. Vigyázz, mert te az Isten képmása vagy. És Isten képmásaként kell forgolódnunk ebben a világban. Ugye az ókori Mezopotámiában, az Egyiptomban az uralkodó a birodalom minden sarkában felállított egy-egy szobrot önmagára, vagy egy képmást, úgy küld ki Isten minket ebbe a világba, hogy bárhol fordulja meg egy ember, ott az ő képmásaként jelenjen meg. Vagyis Isten képviselői legyünk mi ebben a világban. Ugye, ahogy a Jézusról olvassuk a zsidókhoz itt levélben, hogy Isten dicsőségének a kisugárzása, úgy legyen minden ember az Isten dicsőségének a kisugárzása. És ez óriási feladatot is ró rejánk. Teréz anyáról olvasom, hogy amikor egy haldokló koldusra nézett Kalkutta utcáin, mielőtt lehajolt volna hozzá, hogy segítsen neki, azért könyörgött, hogy meglássa benne Krisztus képét. Hogy úgy tudja szolgálni ezt az elhagyott névtelen haldokló koldust az utcán, ahogyan magát Krisztust szolgálna. Mert hogy minden ember Isten képmásának hordozója. Még az a névtelenül utcán meghaló, kivetett senki is, aki csak a mi szemünkben tűnik senkinek, de az Isten szemében ő is az ő képmásának a hordozója. Most testvérek, ezért harcol az elkötelezett kereszténység ma is minden olyan elnyomás, kizsákmányolás ellen, ami az embert megfosztja az ő nemességét. Ezért harcolt a kereszténység a rabszolgaság ellen. Ezért kell harcolnunk a nők diszkriminációja ellen. Ezért kell, ugye az emlegetett példák esetében az indiai özvegyek megölése, vagy a kínai nem kívánt gyerekek kitevése ellen harcolni, vagy az afrikai nők megcsonkítása ellen harcolni. Mert ez nem fér össze, ez a sokféle gyakorlat nem fér össze az ember nemességével, az Isten képmásával. És ezért kell a kereszténységnek olyan határozottan jelen lennie ebben a világban, hogy ők Isten képének hordozói legyenek, és így tudják ők továbbítani azt a mennyei dicsőséget, amit a mi ábrázatunkon is szeretne fölragyogtatni Isten. Albert Schweitzerről hallottuk már sokszor, ugye, hogy elment a nyugat-európai kényelméből, 3 diploma birtokában, gazdagságából Afrikába, és ott az elhagyatott dzsungel körülményei között kórházat épített a feketéknek, és az egyik jelenet arról beszél, hogy amikor kezeli az egyik afrikai benszülöttet a nagyon szegényes körülmények között fölállított kórházban, akkor a benszülött a kezelés befejeztével annyit mond a fehér orvosnak: köszönöm, Jézus. Persze Albert Schweitzer kezdett tiltakozni, hogy hát én nem vagyok Jézus, de én Jézust látom benned, jött a válasz. Ugye ez az Isten képűség, ez a Krisztus képűség ugye ebben a világban. Köszönöm, Jézus, mert olyan szeretettel, olyan törődéssel hajolt le ehhez az elhagyott fekete emberhez ez a fehér orvos, mint ahogy Jézus tette annak idején, mikor egy-egy beteghez lehajolt. Egy másik történet is ide kívánkozik, amikor egy fiatal lelkipásztor a cigányok között szolgált, akkor annyira elkötelezte magát az ő evangelizálásukra, hogy megtanulta a nyelvüket, velük együtt evett és ivott, és a cigány vajda azt mondta egyszer, amikor búcsúzni készült tőlük ez a fiatal lelkipásztor, hogy jöjj el, fiam, máskor is közénk, mert most láttuk is, amit eddig mondtál. Most láttuk is, amit eddig mondtál. Hogyan lehetünk mi Isten képmásai ebben a világban? Nem csak úgy, hogy beszélünk róla, hanem láttatjuk is cselekedeteink által azt, amit róla mondunk. Hogy a mi megjelenésünkben, szolgálatunkban, alázatunkban, segítőkészségünkben vagy áldozatunkban megjelenjék magának Istennek könyörülő szeretete mindazok iránt, akik mind Isten képmásai ebben a világban. Most ilyen értelemben adjunk mi hálát azért, hogy mi Isten teremtményei lehetünk, sőt, Krisztus által megváltott gyermekei lehetünk, és hogy éppen Krisztusban visszakaphatjuk azt az elveszített Isten arcot, amit a bűn eltemetett mélyen bennünk, ahogy Reményik Sándor fogalmazza egyik már gyakran idézett versében, vagy annak részletében, egy Isten arc van eltemetve bennem, mélyen a világszenny alatt. Egy Isten arc van eltemetve bennem. És Krisztus éppen azért jött, hogy ezt az Isten arcot, a világszenny, a bűn alatt rejtőző Isten arcot kiszabadítsa, és ismét megtisztítva ragyogóvá tegye. Adja Isten, hogy ilyen értelemben legyünk mi képmásai, ami teremtő és megváltó Istenünknek. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 455-ös énekünknek az első versét. A 455-ös ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással a teremtés csodáját. Köszönjük, hogy ennek kézzelfogható bizonyítékai lehetünk mi is. És olyan páratlan ajándék az élet. Maga az ember a maga biológiai, fizikai, szellemi, lelki egységében tökéletes bizonyítéka a te létednek. A te csodás, teremtő gondolatodnak. A megfogható tárgyi bizonyítékai lehetünk mi is, de lehet minden élőlény ebben a világban. Köszönjük, hogy minden élőlény fölé helyezted az embert, de egyáltalán nem helyezted egyik embert a másik fölé, és nem adtál jogot arra, hogy uralkodjon egyik ember a másikon. Mert sajnos a bűneset következtében az ember uralmi szándéka nyomán torzul az uralkodása is, és mások kárára uralkodik gyakran. Urunk, bocsásd meg, ha mi a saját életünk kis területén is nem egyszer ebbe a hibába, bűnbe esünk, amikor próbálunk egymás fölött érvényesülni, hatalmaskodni a másik kárára vagy szomorúságára. Urunk, kérünk, adj nekünk alázatot, isteni szelídséget, szeretetet, hogy hiteles képviselői legyünk a te arcodnak ebben a világban. Köszönjük neked, hogy te tanítasz minket arra, hogy hogyan bánjunk egymással és önmagunkkal. Azért, hogy amiképpen önmagunknak nem szeretnénk semmiben ártani, úgy ne ártsunk másoknak sem. De ha netán megtörtént ez eddig életünkben, akkor bocsáss meg nekünk ezért, Istenünk, és taníts meg minket alázatban járni, egymásra figyelni, kölcsönös áldozatkészségben egymás segítségére lenni, mert csak így szépül ez a világ, és csak így tud fölragyogni a te dicsőséged, ami életünk homlokzatán. Istenünk, könyörgünk az üldözöttekért, azokért, akik emberi méltóságukban megaláztattak, megrövidítettek. Légy irgalmas hozzájuk, és emeld fel őket, és gyógyítsd ki őket az ő elesettségükből. Imádkozunk, Urunk, a testi betegekért, a te gyógyító irgalmaddal hajolj le hozzájuk. Könyörünk a gyászolókért, vigasztald őket. Kérünk gyermekeinkért, hogy az ő életükben is megjelenjék a te áldásod, és legyenek ők is engedelmes megváltott gyermekeiddé, hogy ők is hordozzák a te ábrázatotat ebben a világban. Urunk, áld meg munkáinkat, hétköznapi életünket, küzdelmünket. Köszönjük, hogy a te győzelmed részeseivé akarsz tenni minket, bűn fölött, kísértés fölött, gonosz fölött, azért, hogy megtartassunk a te megváltott gyermekeidnek ebben a világban. Jézusért kérünk, atyánk, könyörű rajtunk, és hallgasd meg a mi kéréseinket és háladásunkat. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szívvel közlöm, hogy a szeretett szolgálati persejben január folyamán a Farnasi Öregotthon részére összegyűlt 3170 lej. Meg is kapták ezt az összeget, és nagyon hálásak azért, hogy a tűzifa beszerzésében mi is segítettünk a mi adományainkkal. Most február folyamán minden vasárnap a balavásári lelkipásztor testvérünk gyógykezelésére fogadunk el külön adományokat. Földvári Tibor testvérünk itt szolgált ima héten közöttünk, aznap is kemoterápiás kezelésre érkezett közénk, és mi hiszük, hogy a mi adományunk is segítséget jelent nekik abban a nagy kiadásban, ami a sorozatos, már több mint egy éve tartó kezelést illeti. Testvérek, folytassuk együttlétünket, énekeljük a megkezdett 455-ös énekünknek a harmadik versét. A 455-ös énekünk harmadik verse így kezdődik: Nagy vagy, Uram, és mély nagy a szerelmed. Nagy vagy, Uram, és mély nagy a szerelmed. Yeah. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi Káfé alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük testvérek a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned biztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.